Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke kinevezte a 10 éve működő gyermekvédelmi internet kerekasztal új tagjait, közölte a szervezet. A kerekasztal tagja lett Baracsi Katalin, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület tagja, illetve Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa. A tájékoztatás szerint az NMHH elnökének tanácsadó testületeként működő kerekasztal állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, célja emellett a gyermekek és szüleik médiatudatosságának növelése. A kihívással élőkért tett erőfeszítések eredményeként emlékezetes művészi élmények születhetnek, hangsúlyozta Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az Autizmus Világnapján, a Veszprémi Petőfi Színházban tartott rendezvényen. Mint mondta, a Veszprémi Petőfi Színházban az autizmussal élők teljes biztonságban érezhetik magukat. A Veszprémi Petőfi Színház tavaly január 1-jével kapta meg az Autizmus Barát Intézmény minősítést. A magyar és a szerb rendőrség együttműködésének részeként a 16. magyar rendőri kontingens indul Szerbiába. Az egység tagjait kedden búcsúztatták Budapesten, a készenléti rendőrség központi objektumában, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Magyarország éllovas és nem követő az új gazdasági terület a zöld gazdaság fejlesztésében, mondta a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos Debrecenben. György László az április 15-ig tartó online zöld energetikai konzultáción való részvételre buzdított. Mint mondta, a kormány azért kezdeményezte az új nemzeti konzultációt, mert van mire büszkének lenni ezen a területen, amely az elkövetkező évtizedekben magyar családok százezreinek ad majd munkát, biztos megélhetést. Mérföldkőhöz érkezett a magyar kardiológiai ellátás. Magyarországon először született szívtranszplantált édesanyjának gyermeke, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, az édesanyja 2009-ben kapott új szívet a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. A tervek szerint az édesanyja az intézetben szült volna, de a kisjövevény nem tudott várni, írták, így végül a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház szülészeti osztályán jött a világra. A szülés természetes úton folyt, tudatták. Újra nyitott Magyarország ciprusi nagykövetsége, ami egyértelműen mutatja, hogy a kormány mekkora jelentőséget tulajdonít a folyamatosan fejlődő kapcsolatnak a két ország között. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta Nikosziában. A tárcavezető a diplomáciai képviselet átadó ünnepségén igazi sikertörténetnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokat, amit tanúsít a gazdasági együttműködés is, hiszen a kereskedelmi forgalom értéke már 100 millió euró fölé nőtt, egy év alatt 28%-os bővülést elérve, miközben a magyar export mintegy 2,5-szeresére emelkedett az utóbbi 10 évben. Hajdú-Bihar vármegyében a legnagyobb az érteklődés az Agrárminisztérium által támogatott iskolában az erdő elnevezésű program iránt, amelyre február elején országszerte csaknem 500 intézmény regisztrált, jelezte a Nyírerdő ZRT. Közleményükben azt írták, a program keretében az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai látogatnak el az intézményekbe, ahol a 6 és 14 év közötti tanulók interaktív foglalkozásokat során ismerkedhetnek meg az erdő és a fenntarthatóság témaköreivel. Idén 12. alkalommal valósul meg a TESZED, az ország legnagyobb szemétszedési programja. Az önkéntesek a mai naptól jelentkezhetnek az április 22-én kezdődő eseményre, melynek során megtisztítják a szűkebb-tágabb környezetüket a környezetkárosító és a tájképet is romboló illegálisan elhelyezett hulladékoktól, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. Végül az időjárásról. A felhőzet tovább csökken, a záporos zivataros csapadék gócok lecsengenek, a délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul. A szélárnyékos, derült részeken ennél hidegebb lehet az éjszaka. Néhol fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Kis Mari. A Jászai Mari díja színésznő Bükkaranyoson született, Nyéklátházán járt általánosba, Miskolcon gimnáziumba. 1975-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, de már a végzés előtt is szerepelt filmekben és a színpadon is. Pályáján a leghosszabb időt a Madách Színházban töltötte, majd az alakuló szombathelyi Vörös Sándor Színházba hívta 2008-ban Jordán Tamás igazgató. Ma már nem társulati tagot, de 2023-ban örökös taggá választották, és időnként egy-egy szerep kedvéért visszajár Szombathelyre. Figyelemre méltó Kismari filmszínészi pályája is. Szerepelt többek között az Egy erkölcsös éjszakában, a Rossz emberekben, a Vámmentes házasságban, a Nagy generációban, és még hosszan folytatható a sor. Legújabban egy dán-norvég-magyar koprodukcióban forgatott, aminek a címe Stranger, azaz idegen, egy sámánt alakít benne. Remélhetően rövidesen megjelenik a film a mozikban is. Színházban pedig két darabban láthatjuk mostanában a színésznőt. A Vígszínházban a Rendes lányok csendben sírnak című Durica Katarina drámában, és a Rózsavölgyi szalonban a Cyril Zséli által írott A díjban. A Rózsavölgyi szalon kétszeresen is fontos helyszín volt a beszélgetésünk szempontjából, hiszen Kis Mari március 19-én itt vehette át a Psota díjat. Ezzel indítjuk az interjút. Kismarival beszélgetünk a Rózsavölgyi szalonban. Március 19-én itt kaptad meg a Psota Irén díjat. Ez a díj Almás Évának köszönhető, aki akkor, amikor a nemzet színésze lett, akkor a díjából alapítványt hozott létre, és azóta minden évben egy-egy színésznőt kitüntetnek ezzel a díjjal. Nyilván egy olyan kivételes személyiséget, aki megidézheti nekünk Psota Irén kivételes személyiségét, tehát mindenképpen egy elismerés ez a szakmában. Az idén te kaptad ezt a díjat, olyan színésznők után, mint Hegyi Barbara, Hernádi Judit, Fűr Anikó, Szirtes Ági, Molnár Piroska. Nekem nagyon tetszett, ahogy visszaemlékeztél legelőször is Psota Irénre, a vele való közös forgatásotokra, az Egy erkölcsös éjszakára, a híres Makkároly filmre. Nagyon helyes volt, ahogy megidézted az ő személyiségét. Akkor te még nagyon fiatal színésznő voltál, ugye a 70-es évek végén. Na, mesélj erről, légy szíves. Mesélj nekünk Psota Irénről, akinek a személye ihlette ezt a díjat.
Nagy megtiszteltetés nekem ez a díj. Én nagyon erősen kapcsolódom Almás Évához, Psota Irénhez. Ez nem az Almás Éva egyelőri döntése volt, hanem van egy grémium, akik összeülnek évente, és kiválasztják azt a művészt, akire ők együttesen szavaznak. És ez nekem nagyon jól esett, hogy én kaptam meg. Hát Psota Irénnek én igazából a rajongója lettem. Ő egy igazi királynő volt, aki a szakmánk, a színi művészet, a filmművészet királynője. Az első találkozásom Irénnel még főiskola után volt, azt hiszem, hogy negyedéves voltam, nem tudom. Nem emlékszem, pontosan a Vásza Zseleznovát játszottuk a Madách Kamara Színházban, de akkor még annyira távoli az ember egy nagy színésznő, amikor még kezdő színész. Tehát akkor az emberben van egy távolságtartás, és csak messziről nézi. De a film a Makkárolynak, igen, az erkölcsös éjszakája, ahol az ember láthatott egy igazi, igazi nagy formátumú színésznőt, és nagy formátumú nőt. Aki, azt tudtuk, hogy Makkároly életének egy része volt, és az Irén párja volt Makkároly. Na most tudod, igen, hát annak ugye szemtanúi voltunk, amikor az Irén egy picit visszaadott azokból a, gondolom, bántásokból és fájdalmakból, amit egy kapcsolat okozott neki. Tehát az Irén az egyik forgatási napon körülbelül 2-3 órát késett, de ezt tudtuk, hogy ez kinek szól. Ez volt egyfajta kis fricska a rendező felé. Az Irén csodálatos színésznő volt, és azért sok mindent meg tudott tenni, amit nyilván egy kezdő színésznő nem. Őt láthattuk, biztosan emlékeznek a nézők, a Háza sziklák alatt, amit a Makkároly rendezett, és amiben Irén 27 éves volt, azt hiszem, vagy 28, amikor a Pupos lányt játszotta, amiben egészen elképesztő és zseniális volt, és ez a film Golden Globe díjat nyert San Franciscóban, amelyet egy igazán nagy dolog volt akkor. Abban is zseniális volt, és az Irén ebben az erkölcsös éjszakában egy igazi gyönyörű nő volt, a madám, ugye, aki ott a lányokat igazgatta, és a csodálatos színészek voltak benne, Cserhalmi György, Makai Margitka volt. Szóval a forgatás élményszerű volt, mert hát az Irén nagyon szórakoztató volt, és azért bátran szembe tudott szállni a rendezővel, ha valami neki instrukcióban nem tetszett. Tehát ez egy emlékezetes forgatás, és szerintem egy nagyon-nagyon bájos film.
Vettél át valamilyen attitűdöt az ő színészetéből? Mert azért ő úgy meglehetősen provokatív volt, nagyon különös húzásai voltak, ez is már az volt, de úgy egyébként is, tehát ő azért úgy nem volt egy gátlásos személyiség, ami a szívén, a száján.
Én más karakter vagyok, más típus vagyok. Biztosan ezért is szerettük annyira egymást, mert más világ voltam én, amit az Irénben én nagyon szerettem, és amit én magamévá tettem, az a szabadság. Nem a szabadosság, a szabadság. Tehát Irén végtelenül szabad és elfogadó ember volt. Tehát a színpadon számára egyetlen egy létezés volt a közönséggel való különleges kapcsolat. Tehát ahogy ő tudta a közönséget kezelni, a nézőket, amilyen hatással ő tudott rájuk lenni, nagyon erős személyiség volt. Én Irén rajongója vagyok, tehát nem fog tudni az Irénről mondani semmi negatívumot, csak pozitívumot, mert nekem ő egy csillag. Csillag a hangja. Micsoda szinkronjai voltak. Hát a Frédi és Béniben, ugye a Winston család. De milyen fantasztikus volt, és milyen csodálatos volt. Tehát nagyon kevesen tudnák, szerintem senki nem tudná azt úgy megcsinálni. Voltam a Major Tamással, egy, azt írja az újság, nem is tudom, Luisa és Jenő. Igen. Hát próbálták egyszer azt hiszem úgy megidézni, és átosztották ezeket, összet az Irén halála után talán volt egy ilyen kísérlet, de nem fogható hozzá. Tehát én szerintem egy ilyen nagyformátumú művészt meg kell hagyni az ő emlékét, meg kell hagyni az ő személyiségének az erősségét, és hogy olyan, amilyen ő volt, és azt szerintem az Éva gyönyörűen megcsinálta, hogy ő ezt ápolja. És arra, hogy odafigyelnek arra, hogy az, aki megkapja, legyen mögötte annyi minden, film, színház, és sok minden, amit létrehozott, amiben részt vett, és hogy az Irén neve mindig fönnmaradjon.
Beszélgessünk rólad. Ugye egy Erkölcsös éjszaka című filmet említettük, de te neked nagyon komoly filmes múltad van. Hirtelen eszembe jut mondjuk a Nagy generáció. Igen. Feltétlenül. A Dökkesejűben is.
A hangom. A Dökkesejűben egy lengyel színésznőt szinkronizálok.
Volt egy magyar finn film.
A Vámmentes házasság.
Azért például díjat is kaptál.
Igen. Igen. Chicagóban a legjobb női főszereplő díját osztottuk meg, Margita Jági, Eszegás Cecília és én kaptuk vagyunk hárman megosztva.
De Margitai Ágival volt egy fontos tévéfilm is, a Végkiárusítás.
Ja, azt imádom, igen, András Ferenc rendezte, igen, és szerintem az egy remek mű, és nagyon szerettem a karaktert, amivel engem megajándékoztak, egy kocsmáros nőt játszom. Csodálatos karakter volt, nagyon szerettem, és szerintem az egy remek tévéfilm.
Igen, igen, sok filmet felsorol a Wikipédia, hogyha az ember ránéz arra, hogy mit kell tudni Kismariról. Te összeszámoltad, hogy hány filmben játszottál?
Talán 50, nem is tudom pontosan.
Melyik volt az utolsó?
Az utolsó, azt nyáron forgattam, egy dán-norvég-magyar koprodukció, ez nagy film, ez mozifilm. Szinte főszerepen van benne, tehát egy nagyon nagy szerepem, nagyon fontos szerepem van benne. Egy dán fiatal színésznő és egy dán kisfiú játsz az abszolút főszerep, és a mögöttük jövő nagy szerep az az enyém. Én egy sámánt játszom. Ez a film 6000 évvel ezelőtt játszódik, és itt forgattuk a természetvédelmi területen, a Dunaparton, Rácsarmáson, a Holt-Dunaág. Gyönyörű rész volt.
Mi lesz ennek a címe, és mikor lesz látható?
Azt nem tudom, mikor lesz látható. A film címet, legalábbis a munka címe, a Stranger, idegen. Nagyon izgalmas a témája, két közösségről szól, a farmerek és a vadászok közössége, és van itt egy összeütközés közöttük, és ami nagyon izgalmas, hogy ez a két közösség nem érti egymást, annak ellenére, hogy azonos korban, 6000 évvel ezelőtt él mind a két csoport, és ennek valójában az üzenete talán az, hogy azért, hogy táplálkozzunk, együnk, életben maradjunk, írtjuk az erdőt. Ők fölégetik az erdőt, hogy ültetni tudjanak, vetni tudjanak. A másik közösség pedig óvja az erdőt, mert úgy maradnak életben az élőlények, az állatok, amiből ők élnek meg. Tehát, hogy mennyi az, amit a természet ellen teszünk és pusztítjuk, hogy életben maradjunk. Természetesen ez egyfajta üzenet, de ennek van egy története egyébként, a közösségek harca, szerelem, gyilkosság. Hát egy keményebb film, de nagyon szép film. Gyönyörű operatőri munka van benne.
Ki a rendező és ki az operatőr?
Mind a ketten dánok, Mads Hedegaard, ez operatőr nevét most nem fogom tudni elmondani. A filmnek az izgalmassága az, hogy a 6000 évvel ezelőtti kommunikáció, ezért egy dán nyelvész skandináv nyelvtörténeti alapokból létrehozott egy olyan kommunikációs nyelvet külön a vadászok közösségének és külön a farmerek közösségének, ami mára kihalhatott, és ezért ők nem értik egymást. Nagyon szép. Viszont nagyon nehéz volt megtanulni.
Te például milyen nyelven beszélsz?
Én a vadászok nyelvét beszéltem. Én a vadászoknak vagyok a sámánja. A vadászok inkább matriarchális közösség. Van egy sámán, aki ugye valahol erőteljesen befolyásolja őket. Olyan 100-100-valahány mondatom volt. Először azt hittem, hogy nem tudom megtanulni. Tehát volt 3 forgatókönyvem. Egy teljesen magyar, egy angol-magyar, és egy angol sámán. Angol stranger, mert ezt így hívtuk, angol stranger. Nagyon nehéz volt, tehát volt, hogy amikor megkaptam az anyagokat, nem is tudtam kiolvasni. Tehát volt nekünk nyelvi és mozgás tréningünk, tehát 2 napig itt volt a dán nyelvész, és ugye levezette nekünk nyelvtanilag, hogy milyen betűkapcsolatokat hogy kell ejteni, tehát azt hol képzel. De nagyon érdekes volt, mert a dán ugye az egészen más hangképzés, tehát máshol vannak az hangok a torkukban, mint nekünk. Ezért nekem nagyon nehéz volt bizonyos betűkapcsolatokat megtalálnom a torkomban. De nagyon izgalmas volt, és hát amiért büszke voltam magamra, hogy végül is meg tudtam tanulni tökéletesen az én szövegemet. És amiért nagyon büszke voltam még a honfitársaimra, hogy a stábból mindenki beszélt angolul, kommunikációs szinten. Tehát a sminkosztály, a fodrászok, a berendezők, a hang, a kellék. Nagyon komoly munka volt, és nagyszerű volt velük dolgozni. Végtelenül helyes emberek a dánok.
Akkor ez nem is magyar filmként fog futni?
Ez koprodukcióként. Tehát ugye ebben koprodukciós partner volt a Proton Film Studio, és egy norvég filmstúdió, és a dánok, tehát a dánoké a nagyobb összeg nyilván, tehát mindenki beszállt, hanem ez úgy van, tudod, ha egy nemzetközi produkció készül, olyan arányban, amennyi pénzt betesz egy-egy állam, olyan arányban alkalmaznia kell abból az országból művészeket vagy munkatársakat. Tehát ezért Norvég Nemzeti Színháznak a tagjával is dolgoztam, és benne volt a filmben, volt a norvég jelmeztervező, és főképpen dánok voltak, és nagyon nagyon-nagyon-nagyon sok magyar színész.
Na, hát akkor izgalommal várjuk ennek a filmnek a megjelenését. Igen. A magyar mozikban is, de akkor ezek szerint...
Feliratos lesz a film. Hát igen, mert az egész világon feliratos lesz.
Van egy nyelv, amit senki nem ért, azon kívül, igen, aki részre hozta magát a nyelvet. Igen. Viszont akkor az egész világon egész biztos, hogy látható lesz.
Feltételezem, Európában mindenképpen bízom benne. Tehát megtörtént a utószinkron, utomunka itt a budapesti szinkronstúdióban, mert tudod, ez úgy van, hogyha például a karakter háttérben van, és nem látod, akkor mondhat mondatot, tehát hogy írtak bele plusz mondatokat, amiket én rászinkronizáltam a filmre.
Mert is az nagyon komoly része a te életművednek most. Igen, már azért ennyi része. Idő után tulajdonképpen mondjuk így a 70-es évek közepén elvégezted a színművészeti
főiskolát. Igen, 75-76.
Na most, hogyha egy kicsit jobban utána számolunk, ez majdnem 50 év már, mióta a pályán vagy, sőt már elkezdted főiskolásként. Tehát egy nagyon komoly életművet tudhatsz már magad mögött, és akkor ennek egyik része a filmezés.
Igen.
De hát a másik része meg a színház, és most éppen ugye a Rózsavölgy Szalonban beszélgettünk, ahol megkaptad a Sota díjat, de itt van egy előadás, amiben szerepelsz Serez Zoltánnal és Szolcsi Krisztával, a feleségével. Hárman játszátok ezt a darabot, de elsősorban ketten. Az a címe, hogy a díj. Cyril Géry írta, egy francia kortárs szerző. Ti két tudóst alakítottok Serez Zolival. 1946-ban vagyunk, ő éppen készül átvenni a Nobel-díjat az atommag hasadás feltalálásáért. Otto Hahnnak hívják, aki tényleg át is vette a Nobel-díjat, és te vagy Liza Meitner, a tudós társ, aki zsidó nőként Berlinből kénytelen volt elmenekülni, amikor már egyértelmű volt, hogy
a zsidó üldözés miatt
menekülnie kell, és aztán osztrák-svéd állampolgárságú tudósként emlékezünk rá.
Nagyon hálás vagyok, hogy engem felkértek erre a darabra, és nagyon fontosnak érzem, hogy ez színpadra került, hogy bekerüljön az emberek tudatába ez a tudós nő, akinek nagyon megrázó és drámai élete volt. Elképesztő zsenialitás volt a nő személyiségében, agyában. 20-valahány évesen már professzor lett. Németországban ő volt az első fizika professzor, és 30 éven dolgozott Otto Hahnnal, és nagyon sok mindent ő fedezett fel egyedül, de mert tudós társak voltak, és közösen dolgoztak az atommaghasadáson, ez ugye úgy folyik a tudomány világában, hogy a közösen végzett kutatásoknál mindenkinek ott a neve, aki részt vesz a kutatásban. És a Lise Meitner mindig odaírta a kutatás végén az Otto Hahn nevét, annak ellenére, hogy ő nem tartózkodott ott, mert két évig háborúban, vagy bármi. Tehát amikor a Liza Meitner felfedezi a protaktiniumot, Otto Hahn nincs is Berlinben, de odaírta a nevét. Na most Otto Hahn ugye megkapta az atommaghasadásért a Nobel-díjat. Ebben a kutatásban Liza Meitner elvégezte a saját munkáját, ezt közösen csinálták, de Liza Meitnernek el kellett menekülnie Berlinből. 5 hónap volt az, amit külön dolgoztunk, és a Lise Meitner Stockholmból is küldte a kutatási eredményeket. Tehát a maghasadás tudományos megfogalmazását Lise Meitner csinálta meg Stockholmban, amit eljutatott Otto Hahnhoz. És amikor Otto Hahn átveszi a Nobel-díjat, nem köszönte meg, meg sem említette Lise Meitner nevét, se előtte, se utána. Ezt ugye a tudós társadalom fölrója neki, és a darab arról szól, arról a találkozásról, amikor Lise Meitner felkeresi a szállodai szobában Otto Hahnt, és átbeszélik a történetet, kettejük kapcsolatát, és ezt az egészet.
Ha ez tényleg megtörtént.
Megtörtént. Most az, hogy íróilag pontosan ekkor történt, de megtörtént a találkozás, mert Otto Hahn úgy emlékszik rá, meg is jelent, hogy végtelenül kellemetlen találkozás volt számára.
És nem tudta Lise Meitner meggyőzni, ez alapján a beszélgetés alapján, amit látunk, hogy igenis említse őt meg akkor, amikor néhány órával később, hiszen a találkozás pont a Nobel-díj átvétele előtt van, ezek szerint nem tudta meggyőzni. Tehát hiába hívta tetemre, mert tulajdonképpen ez egy tetemre hívás, ez egy nagyon kemény beszélgetés, mégsem vállalta be Otto Hahn, hogy elismerje a közös munkát.
Valójában, igen, azt gondolom, hogy Otto Hahnnak ez az egész életét végig kísérhette, mert azért ezt a tudós társadalom a szemére hányta, gondolom, nagyon sok helyen. Lise Meitner, nem is tudom, 30 vagy 40 vagy 50 alkalommal terjesztették fel, hol kémiai, hol fizikai Nobel-díjra, nem kapta meg. Nagyon-nagyon sok díjat megkapott, tényleg Amerikában ő volt az év asszonya, és Einstein őt úgy hívta, hogy a Marie Curie-ink. És ebben az a drámai egyébként, hogy micsoda időszak volt, hogy egy nő, aki ilyen nagy formátumú tudós, hogy az utca végére kellett elmennie a WC-re, mert egy nő nem dolgozhatott ott, ahol férfiak vannak, hogy a zsidó származása miatt őt üldözik, leköpik, menekülnie kell, és egyébként egy holland tudós társ szervezte meg az ő menekülését. 60 évesen kell elhagynia egy országot, és elmenni egy idegen országba. Tehát, hogy micsoda világ volt. Azt mondta, amikor itt volt Krausz Ferenc, a mi Nobel-díjas fizikusunk, hogy úgy gondolja, hogy Lise Meitnernek sokkal jobban fájt Otto Hahnnak ez a minősíthetetlen viselkedéssel, mint az, hogy nem kapta meg a Nobel-díjat.
Szóval ez egy nagyon kemény darab, rendkívül erős koncentrációt kívánó párbeszédek zajlanak. Tehát én, mint néző, figyeltem az érvelési technikát, amiből nagyon sokat lehet tanulni különben. Nyilván ez már a drámaírónak az érdeme, Szirénének, hogy igen, hogyan ütközteti az érveket. Egyfelől Otto Hahn szempontjait hogy ismerjük igen meg, és hogy ismerjük meg Lise Meitner szempontjait. És hát igen, alapvetően egy patthelyzet ez az egész. Megtudjuk, hogy ez így volt, és aztán...
Otto Hahnnak az unokája csinált egy dokumentumfilmet Lise Meitner emlékére. Azért ez nem volt egy elegáns gesztus Otto Hahn részéről, hisz a háborúnak vége, és az ember nem érti, hogy miért nem vállalta fel. Az egy gesztus, hogy megköszönöm a másiknak, hogy nyilvánosan megköszönöm. A beszédében, amit ír, hát már nem lett volna az, hogy üldözik azért, mert egy zsidó embernek, a zsidó nőnek köszönetet mond. Bizonyos hullámai ugye vannak a darabnak, engem mindig nagyon megráz személyesen. És annyira hálás vagyok, hogy ezt játsszuk, hogy tudják meg az emberek, hogy micsoda nagy formátumú nők vannak a tudós társadalomban, micsoda nagy formátumú nők vannak, akik nem jutnak lehetőséghez, és hogy valójában 2024 van, 2024-ben is még mindig ott tartunk, vagy lehet, hogy egyre jobban ott tartunk, hogy nem könnyű a nőknek megtalálni azt a pozíciót, ami esetleg járna nekik.
Herendi Gábor rendezte ezt az előadást, mondott, hogy megvisel, amit nem csodálok, mert szerintem mindenkit megvisel ez a párbeszéd, amit igen, hallunk a igen színpadról. Tehát milyen volt ebben részt venni Serej Zoltánnal, ugye a főpartnereddel, mert végül is alapvetően az a ti kettőtök párbeszéde.
Hát nézd, egy próbafolyamat hol így alakul, hol úgy. Tehát, hogy megtaláld a karakternek a belsejét magadban, a szívét, a lelkét, az komoly dolog. Tehát, hogy ez nem annyi, hogy megtanulom a szöveget, mert az teljesen érdektelen. Tehát, hogy nem tudod a személyiségedet belevinni, és nem tudod megérinteni a nézők szívét, akkor ez egy idő után unalmas, mert végül is olyan dolgok hangzanak el, történelmi tények, számok, adatok, ami esetleg lefárasztja a nézőt. De ha kapnak hozzá érzést és szíven üti őket, akkor egészen másképp néznek egy előadást.
Nem könnyű ez a darab, és nem könnyű a szerepet sem, de van egy másik futó előadás, ez a Vix Színházban, a házi színpadon látható, a Rendes lányok csendben sírnak. Igen. Ugye ez 2021-es bemutató volt, Pacolai Béla rendezte, hárman játszátok, igen, és az Elszínházi Fesztiválon megkaptad az alakításodért a legjobb színésznőnek járó díjat. Hát ha valami szintén nagyon megrázó, és nagyon tragikus, amire rámutat ez az előadás, akkor ez az. Ugye a 90-es években Dunaszerdahelyen, a Csaló közben egy ilyen nagyon kemény maffia.
A pápai klán, így hívták őket.
Tartotta kézben, igen, az embereket, és nagyon-nagyon sok embert meggyilkoltak, és nagyon sok mindenkit félelemben tartottak. Az emberek nem mertek beszélni, és 20 évvel később tudnak megnyílni azok a nők, akik rendes lányok voltak, és csendben sírtak. és elmondják a történeteiket. Szóval ez is, hú, itt lelkét meg kell erősíteni az embernek ehhez az előadáshoz.
Teltházal megy az előadás, megyünk majd megint Felvidékre, meghívtak minket Somorjára, tavaly is voltunk, tavaly Dunaszerdahelyen is eljátszottuk. Mind a három karakter igaz történet, tehát hogy mind a három sors az a valóság. Én nagyon szeretem az én karakteremet, Erzsit, aki hát egy borzasztó sors. Tehát, hogy megmutatni azt, hogy milyen életek vannak, és az ember találkozik ezekkel az életekkel most is, mind a mai napig, amikor valakinek valahogy nem sikerült, mert az élete nehezebb, mert tragikussá válik, és jön az alkohol, jön a leépülés, jön a család összeomlása. Szóval az egy nagyon komoly próba volt. Meg nagyon komoly előadás az is, tehát, hogy mind a kettőre rá kell készülni. Tehát nem olyan, hogy akkor most jópofán nézem a tévésorozatot és bemegyek a színházba. Nekem ez nem ilyen. Mind a kettőre rá kell állnom lelkileg.
Általában jellemző az, hogy inkább tragikusabb szerepeket osztanak rá?
Nem. Hát most ez így alakul, de hát én nagyon szeretem a vígjátékokat, és nagyon sok vígjátékot játszottam fiatalabb koromban.
Más előadásokban láthatunk most téged?
Nem, ez a kettő van. De nekem ez is elég.
Ugye a színházi pályafutásodról tudni kell, hogy ahogy elvégezted a főiskolát, a Madách Színházhoz szerződtél, és nagyon-nagyon sokáig a Madách Színháznál voltál. Egy év Anglia volt közben, annak volt szakmai jellege.
Az egy házasság volt.
És ott színésznökként nem akartál megragadni Angliában.
Azért ez nem így van. Tehát akkor meg pláne nem így volt. Tehát most már sokkal nyitottabb mindenhol a világ, Angliában is. Az én férjem filmrendező volt, ahhoz több időt kellett volna ott töltenem. Színpadon kizárt, az is egy idő, mert az angolok nagyon komolyan veszik az akcentust, tehát hogy idegen szobalány, vagy nem tudom én. Semmi olyan extrát nem tudtam, tehát hogyha valaki úgy énekel, hogy mint a világon senki, úgy táncol, mint a világon senki, akkor lehet, hogy tagja lesz a Royal Ballet társulatának. Így alakult ez a 70-es években, de nagyon-nagyon örülök neki, mert az angol tudásom ott erősödött meg, sok mindent tanultam, sok mindent láttam, jó volt.
A Madách Színházban nagyon sok időt töltöttél, ott meddig voltál pontosan?
21-22 év, nem tudom pontosan, meg voltam szabadúszó is.
A Madách Színház, az egy jó nevű társulat volt mindig is, presztízs értéke volt ott játszani.
Igen.
Miért hagytad ott?
Azért, mert a Madách Színház kiúszott alulunk. Programot váltott.
Ez a Szirtes Tamás féle vezetés?
Hát igen. Tehát, hogy megszűnt az, ami valaha volt. Tehát ketté vált, lett az Örkény Színház, lett a Nagy Madács, ami itt musical színház elváltozott, és a Habkönnyű színdarabokat vette a műsorára, és én még szerettem volna más. Tehát szerettem volna más rendezőkkel találkozni, olyanokkal, akikkel kizárt volt Budapesten, és Szombathelyen olyanokat igényelt Jordán Tamás, akik engem érdekeltek, és ezért mentem le.
Thank you.
te alapító tagja vagy alapító, a Szombathelyi Társulatnak, igen. És ott is hosszú időt eltöltöttél, egészen 2019-ig ott voltál.
11 évig voltam ott.
Ott gondolom nagyon sok komoly szerepet eljátszottál, ott keresték a kedvedet?
Nem úgy működött a Vörös Sándor Színház, persze elővettek nekem darabot, tehát játszottam a Máli nénit, ami tüneményes volt, a Füstmilán Máli nénéje, Jeles András megcsinálta a Zarándok éneket. Tehát amikor vidéken van egy színház, akkor nem egy emberre épít, akkor egy egész programot kell úgy csinálni, hogy abban a lenti városlakók vagy a színházat szeretők sok mindent találjanak, sok mindent lássanak. És nagyon tehetséges emberek voltak lent. Tehát nem lehettem egyedül én a központ. Tehát sok mindent játszottunk, és nagyon izgalmas volt.
Akkor miért jöttél el?
Azért jöttem el, mert azért ugye, ha őszinték vagyunk, nem fiatalodom. Tehát azért 11 évig mindig leutazol, felutazol, tehát ugye évi két bemutatón volt olyan, hogy három, és az utolsó években Jordán Tamás vezette a színezet, és nem helyezett rám olyan figyelmet, amitől én úgy éreztem, hogy nincs értelme 220 kilométert utazni.
Ugye mondod, hogy most is van ez a két előadás, ugye igen, a Vígszínházban, igen, illetve itt a Rózsavölgyi Szalonban, és hogy ez neked elég is.
Hát azért ezek nagyon komoly szerepek, és azért én forgattam a forgatásra, és nagyon kellett fölkészülni, és novembertől megint próbálok, vagy októbertől Szombathelyen, egy nagyon-nagyon izgalmas előadásban, csak erről még nem beszélhetek, mert ugye addig, amíg nincs szerződés, az még bármi történhet. Nagyon-nagyon jó rendezővel, nagyon izgalmas, végtelenül boldog vagyok, hogy ezt megcsináljuk. Dolgoztam tavaly is len Zsótér Sándorral, és ezek az emberek nekem nagyon fontosak, tehát ez így nekem bőven elég, tehát azért nem vagyok gyereklátó, hogy bár van energiám, meg sportolok, de az ember szeretne időt tölteni a családjával, önmagával. Valójában nincs időm soha rendesen olvasni, mert állandóan tanulok, és amikor egy darab van a fejemben, vagy kettő, akkor amikor játszom, akkor csak azzal foglalkozom, vagy már előtte is csak azzal foglalkozom, és akkor nem tudok fesztelenül olvasni úgy, mint mások. Mindig erre a nyár van meg, hogy átadjam magam a könyveknek.
És minek szoktad még átadni magad?
Az otthonomnak, a családomnak, a kertnek. Tehát, hogy azért az embernek, mint édesanyja, meg mint társ, mint feleség, rengeteg dolga van.
Lovagolsz is.
Nem, különösen így ismerve sajnos hazánk egészségügyét nem annyira jó lenne, ha leesnék a lóról, és azért az a lovaglásban benne van.
És mikor volt ez, hogy utoljára a lóra szálltál?
Szombathely. Szerintem nem ültem lovon 5 éve. Ez úgy van, tudod, hogy az én férjem versenyzett, tehát ő profi volt. Tehát nálunk a lovaglás nem arról szólt, hogy kimegyünk, befizetünk, és akkor fölülünk valami bérlóra, hogy szegényeket hívják, hanem nekünk a családtagunk volt, a Leocska és a Szűri, tehát ők hozzánk tartoztak. És hát velük versenyzett a férjem, és egy sportlónak mindig megvan az edzés terv, hogy mit dolgozhat, mit csinál, hogy készül, hogy készíted, mint lovas a lovad.
Ő nem szakmabeli, tehát nincs ebben a világban, nem, ő abszolút nem. Outsider.
A világban benne van, mert a 80-20-nak ő csinálta az összes lovas jelenetét, mert ő kaszkadőrködött is, és az összes Sára filmen az összes lovas jelenetet ő csinálta. Remek társam, mert azért ő szokott segíteni. Olykor végszavazni kell, meg ilyenek, meg segít megtanulni, az nagyon fontos, mert azért az embernek koncentrációját előhúzni magából, az nem mindig olyan egyszerű.
Azért nektek állandóan szerepeket kell tanulni. Például ebben a Díj című darabban, igen, és itt a Rózsavölgyi Szalomban elképesztő mennyiségű szereped, igen, van. Én valószínűleg attól izgulnék a legjobban színészként, hogy júj, el ne felejtsem.
Hát mindenki ettől izgul. Hát
szoktálna,
jó? Hát mindenki, hát persze, hát attól nem izgulok, hogy nem leszek jó a színpadon, mert tudom, hogy megvan bennem a gyomromban, a szívemben a darab, a karakter, az ember. Hát persze, hogy attól. Hát minden színész attól, hogy jön-e az a suhantás, hogy van-e elég oxigén, hogy lesz-e időjárásváltozás, kire hogy hat. Én hát például hat az időjárásváltozás. Megérzem, ha havazni fog. Tehát érzem az elemekben, érzem a fejemben, hogy úristen. És szoktam mondani a kollégáimnak, havazni fog. Naj, Mari, ne mondj ilyeneket, nem mondom, de érzem a koncentrációban, hogy havazni fog. Az embernek rettenetesen meg kell tanulnia azt, hogy tudja magát agyi és fizikai kondícióban tartani. Thank you.
több mint 50 éve vagy a pályán, ebbe beleszámítva a főiskolás éveidet is, mit látsz így visszamenőleg, mit gondolsz a pályádról?
Én azt gondolom, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt. Hogy valójában szerencsés vagyok, valójában nagyon sok szeretetet kaptam az emberektől. Volt hullám völgy, hullám hely, de természetes, ez kell. Különben nem tudnám értékelni a jót, ha nem tapasztalom meg a szomorúság. Illetve hát azt, amikor az ember úgy érzi, hogy nem értékelik, hogy nem kap megfelelőt, hogy nem ezt szeretné, hogy ő miért nem így, meg úgy, de akkor olyankor lépni kell az embernek. Valójában a Szombathely melletti döntésem azért is volt, mert úgy éreztem, hogy még van pár évem, és szeretnék találkozni emberekkel. Szeretnék még játszani olyat, amire Budapesten nincs szanszom, mert a társulati pozíciók foglaltak. Tehát, hogy nem tudsz bekerülni egy másik társulatba, csak ha itt nagyon-nagyon szükség van rád. A státuszok foglaltak. Mondjuk én az az igazság, hogy én mindig mozogtam, tehát én mindig mentem ide-oda. Szóval azt tudom mondani, hogy valószínűleg én nem is tudtam volna 40 évet ülni egy helyen. Meguntam volna magamat és a társaimat is.
Meg még az is nehéz így a társulati pozíciókról, hogy nőként nem segíti az embert a pályán az, hogy idősödik, mert sokkal kevesebb a szerep, ami eljátszható.
Persze, és igazából olyankor szoktam haragudni a férfi kollégáimra, akik férfi színészként, női színésznőként viselkednek, és eljátszanak női szerepet, tudod, mert vannak előadások, ahol a női szerepet átadják, mert az nagyon jó pofa. Miközben a férfi kollégám, a férfi színész csak a nő külsőségeit tudja hozni. Abban találják meg a humorforrást, hogy úgy csinál, mint egy nő, és ez kacagtató a nézőknek. De nem igazán, hát azért nem tudja, hogy milyen egy nő belülről, milyen egy nő lelke, szíve, agya. Ő csak a külsőségeit jeleníti, meg is akkor nagyon szoktam neheztelni. Büntetésben nem is nézem meg őket.
Na, és akkor egy utolsó záró kérdés. Mit szeretnél még így a jövőben, ami a szakmai életedet illeti?
Így, hogy én megkaptam a Psota Irén díjat, ami egy szakmai elismerés, semmiféle ilyen jellegű vágyam nincsen.
Nem is a díjakra gondoltam.
De ezt én szeretném elmondani, hogy ez engem nagyon boldoggá tett. De szakmailag, hát miért? Én játszom, dolgozom, megkeresnek a fiatal filmesek, vizsga filmjükben játszom. Valójában ez bőven elég, tehát szeretnék időt tölteni önmagammal. Én nem fáradtam bele ebbe az egészbe, tehát nekem örömet okoz a minőségi feladat. Nem vállalok el nyilván minden, csak azt, ami örömet okoz.
Nagyon köszönöm
én is
neked.
Köszönöm. És minden hallgatót ölelek, a miskolciakat, az egrieket, én, mint valamikori borsodi lány, aki Miskolcra jártam gimnáziumba, és én még emlékszem Egerben, hát az apukámmal, anyukámmal voltunk a Szépasszonybölgyben, és hát az egri borok. Én nagyon szeretem Egert, és ölelem az összes egri lakost.
A mai kávéház vendége Kis Mari színész volt. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról